Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket a képernyők előtt, és természetesen itt a Vasas Székház nézőterén. Szervusztok, köszönöm szépen, itt vagytok velünk ma este. Nem kell megijedni, azonnal érkezik majd Ruf Bálint és Vida Kamilla a színpadra, és arról sincs szó, hogy ne bírnám ki, hogy egy partizános jubileum az én szereplésem nélkül valósuljon meg. Engem ide kényszerítettek, hogy lépjek föl. De örömmel tettem neki jeleget, be kell, hogy valljam. Már csak azért is, mert ritkák az ilyen típusú évfordulók a Partizán életében, és mint egy fiatal intézmény, azért szeretjük ezeket az évfordulókat, és szeretünk egy kicsit ilyenkor megemlékezni arról, hogy mégis milyen erőfeszítések árán jutottunk el idáig. Úgyhogy nagyon rövid beszéddel készültem, és aztán azon átadom az est főszereplőinek a terepet. Amikor 2 évvel ezelőtt ez a műsor elindult, 2023 májusában, valamivel kevesebb, mint 2 éve, akkor 3 olyan fogalmat vezettek be a műsor megalkotói, amelyek alapvetően állampolgári, alapvetően emberi erélyeket írtak le. Ez a politikai felelősség volt, a politikai bátorság, illetve a politikai innováció fogalma. Egy kis vita alakult ki itt a takarásban a Bálint és köztem, hogy a politikai innováció, a politikai cselekvés-e a megfelelő kifejezés. Én azt tudom mondani, hogy amikor még én ezt a műsort vezettem, akkor a politikai innovációról beszéltünk, ez azóta lehet, hogy akkor evolúción esett át. De nagyjából értjük a lényeget. Azt gondolom, hogy ez 3 olyan fogalom, amelyet nem csak a politikát értelmezők, nem csak a politikát alakítók tudnak alkalmazni a saját életükben, hanem ez 3 olyan erély, amelyet, hogyha szakmák széles köreiben, állampolgárok széles tömegei tesznek a magukévá, és küzdenek meg a saját területükön azért, hogy ezek az elvek érvényesüljenek, akkor ez egy olyan ország lehet, mint amilyen országért mi a Partizánban küzdünk napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. Úgyhogy ezeket nagyon fontos fogalmatnak tartom, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Partizán és a vétó ilyen szempontból egy trendszettere tud lenni ennek a 3 rendkívül fontos fogalomnak, amely politikai széljárástól függetlenül ugyanolyan fontos tudott lenni 2023-ban és 2025-ben, no pláne majd a következő években. Úgyhogy mindenkinek ajánlanám a figyelmet ezeknek a fogalmaknak a saját élethelyzetükre történő adaptálását, mert van mit tanulni belőle. És ha már itt vagyunk, akkor még annyit szeretnék mindenképpen hozzátenni, hogy a saját szakmámról is egy kicsit megemlékezzek, hogy hamarosan itt van március 15-e, ami amellett, hogy a forradalom és a szabadságharc ünnepe, egyben a magyar sajtó ünnepe is. És a mai napon kiosztották a magyar sajtódíjat. Nagyon sok díjat osztott ki a MUOSZ különböző kollégáknak, akikről most nem tudunk megemlékezni, de a sajtódíj 3 győzteséről szeretnék röviden szólni. Ők Bita Dániel, a 24.hu főszerkesztő helyettese, Kaufmann Balázs, a 44.hu újságírója, illetve Szőlősi Györgyi, az ATV műsorvezetője, illetve az Egyenes Beszéd főszerkesztője. Szeretnék gratulálni nekik a díjukhoz. Kaufmann Balázs láttam is itt az előbb, úgyhogy neki személyesen is szólhat a taps. És csak arra szeretném fölhívni, köszönöm. Lehet, hogy a többiek is itt vannak, akkor nekik is szól a taps, ne legyen félreértés. És csak arra szeretném így fölhívni a figyelmet, hogy sokat szoktunk beszélni a sajtószabadságról, és higgyétek el, néha már én is unom. Az állandó emlegetését a kormányzati fenyegetésnek, a hirdetői nyomulásnak, a kevés számú újságírónak, akik nap mint nap küzdenek azért, hogy valamilyen módon az igazságot fölterjék és bemutassák. És az a helyzet, hogy van egy aspektus, amiről azt gondolom, hogy nagyon keveset szoktunk beszélni, miközben a legfontosabb, mert az elmúlt 15 év, az elmúlt 30 év annak a bizonyítéka, hogy lehet akármilyen kormányzati elnyomás, lehet akármekkora pénzszűke, lehet akármilyen típusú diktatúrája a piacnak és egyéb mocskos és kevésbé transzparens erőknek, addig, ameddig van, aki olvassa, nézze, hallgassa azokat a tartalmakat, amiket a Partizán, illetve a versenytársaink állítanak elő, addig nagy baj nincs. Éppen ezért arra kérlek benneteket, hogy a sajtószabadságát azzal ünnepeljétek, hogy legyetek lelkes olvasói, fogyasztói ezeknek a tartalmaknak, és legyetek kritikusai is, hogyha kell. Nem kell szeretni bennünket, osszátok meg minden olyan kritikátokat, amelyekben a saját működésünk elviseltetlenségére, elbírhatatlanságára próbáltok rávilágítani, ragadjatok klaviatúrát, jelezzetek vissza, írjatok SMS-t, hívjatok föl, bármilyen módon csak foglalkozzatok velünk, mert ha nem foglalkoztok velünk, hogyha azt érezzük, hogy nincs értelme a munkánknak, akkor ott van vége a sajtószabadságának. Úgyhogy azt gondolom, hogy rátok van a legnagyobb szükség ahhoz, hogy a sajtószabadságát biztosítani tudjuk ebben az országban, úgyhogy kérlek továbbra is, álljatok mellénk a figyelmetekkel most elsősorban, most pénzt nem kérek, de a figyelmeteket viszont kérem, nem csak a saját magam, hanem az összes többi versenytársunk nevében is, mert azt gondolom, hogy a legfontosabb tőkénk ti vagytok, úgyhogy kérlek továbbra is a figyelmetekkel, akár pozitív, akár negatív, tiszteljetek meg, és mi is be fogunk tisztelni az azzal, hogy erre megfelelő felelősséggel reagálunk majd. Itt visszatérek a politikai felelősség és a szakmai felelősség fogalmaihoz. Jó, nincs más másra, mint hogy beívjam az est főszereplőit, de mielőtt megteszem, két emberről kell megemlékeznünk, akinek nagyon fontos szerepe volt a műsorban, ma már nem dolgoznak a műsorban, a Partizán környékén vagy a Partizán szerkesztőségében megtalálhatóak, de ebben a műsorban már nem dolgoznak. Schulz Nóra és Papszilárd István nélkül nem tudott volna elindulni ez a műsor, nekik innen is köszönhet a munkájukért. Illetve szeretnék kérni egy nagyon nagy tapsot azoknak a kollégáimnak, akiknek a nevét most nem fogom felsorolni, nem csak időszűke miatt, hanem azért is, mert ebben borzalmasan rossz vagyok, és valahányszor ilyen gesztus korábban gyakoroltunk, több nevet hagytam ki, mint amennyit szerettem volna, vagy amennyit illő lett volna. Úgyhogy most Állec Uzánben mindenkinek, aki valaha dolgozott a Véton, szeretnék kérni egy hatalmas tapsot, mert ez egy kollektív munka eredménye. És most már tényleg nincs más hátra, mint hogy behívjam a Vétó házigazdáját, Vida Kamillát, és azt, aki nélkül nincs Vétó, Ruf Bálintot. Mielőtt elkezdenénk, újabb szolgálati közlemény, hogy a Vétó szeretett főcímzenéje természetesen most már teljes terjedelmében is elérhető, sőt egy bővített verzió készült belőle, ami Fekete Álmos és Rádi Gábor munkája.
Kezdünk! Én is köszöntök mindenkit, azokat is, akik jelen vannak, és azokat is, akik a YouTube-on keresztül néznek minket. És akkor teremtési sorrendben, szia Bálint!
Szia Kamilla!
Ez most egy jubileumi adás, ahogy Marci is elmondta a beszédében. 50. alkalommal indult el a Vétó intro zenéje, 50. alkalommal beszélgetünk politikai bátorságról, politikai felelősségről és politikai cselekvésről. Röviden, mielőtt a mai témánkba belekezdenénk, arra kérlek, hogy volt-e bármi szemléletformáló, vagy olyan dolog, ami a politikáról alkotott gondolkodásodat messze menőkig megváltoztatta ez alatt az idők alatt?
Persze. Szóval, hogy sose gondoltam volna, hogy abban a hadarással, amivel én hadarok, itt leszek 50 alkalommal. Próbáltam sokat dolgozni rajta, szakemberrel, magammal is, meg így lassítom magamat, ahogy tudom, de hát közepesen sikerül. De hogy viccet félretéve, mármint, hogy tényleg próbálok lassan beszélni, de egy viccet félretéve elképesztő utazás volt ez az 50 alkalom, és egy teljesen másik világban kezdtük el az adást csinálni. Ugye én alapvetően tanácsadó vagyok, és azért döntöttem úgy, nagyon nehezen egyébként annó egy nagyon kedves barátomnak az invitálására, hogy kijöjjek a fényre és beszéljek, mert úgy éreztem 2018-ban, hogy ott így elfogytak az eszközeim. És a szakmámban szerintem megtudtam, vagy sok mindent elértem, de ahhoz, hogy valóban kormányváltás lehessen, ahhoz valahogy, hogy mondjam, úgy éreztem, hogy át kell beszélnünk egy-két dolgot, és nagyon örülök, hogy ezt a lehetőséget megkaptam Gulyás Mártontól, meg a Bétó csapattól, hogy itt lehettem, és akkor válaszok a kérdésedre is. Az első az, hogy megcsinálhattam azt az adást itt közösen, ami arról szól, hogy hogyan lett kétharmad először a Fidesznek, hogy nem lottón nyerte, hanem, hogy mondjam, komoly, kemény munkával, mind a két részről.
Ez volt az első rész, amit.
Ez az első rész. És hát én emlékszem arra, hogy mit kaptam ott én az arcomra, hogy én neki megyek ezeknek a fantasztikus embereknek, akik nélkül nem lett volna kétharmad. És az egész Vétónak az elejeig arról szólt, hogy egy megállás nélkül anyáztak minket, joggal vagy jog nélkül, hogy megint egy újabb műsor, ami az ellenzéket próbálja osztani, pedig már olyan elképesztő sikerek voltak már akkor is, hogy belerúgni egy ilyen sikerbe. És akkor mondok még két adást, ami nagyon fontos volt nekem. Az egyik az, amit már többször mondtam, de mégis még egyszer elmondom. Az első élő Vétót Szolnokon csináltuk. Egy egészen nem kaptunk helyet, mert ugye akkor még fideszes volt az önkormányzat Szolnokon, és egy ilyen nagyon fura szálloda, nem tudom, munkásszálló, vagy nem is tudom, mi volt, helyen voltunk, egy ilyen elképesztő ronda helyzetben, és lasszóval kellett fogni kb. 40 embert, hogy eljöjjenek arccal, beszéljenek. És Szolnokon azóta új polgármester lett, és új, még többsége nincsen, de már új polgármester, és ott szerintem egy eléggé vehemens adást tartottunk, és akkor még, hogy mondjam, azt hittem, hogy ez nagyon gyorsan véget fog érni, ez a Vétó karrier. És a másik ilyen, az nem egy élőadás, valami élőadás utáni esemény, ez most volt Hajdúböszörményben, együtt voltunk, egy nagyon kicsi város, hát most ahhoz mihez képest, nem egy megyei székhely, hanem Debrecen mellett lévő 20 ezres hajdúsági város, ahol ugye új polgármester lett, szintén legyőzték a Fideszt, és utána egyrészt teltház volt, nem ilyen gyönyörű teltház, mint most, de ott azért nagyon szép teltház, és utána elmentünk közösen egy étterem kocsmába, ahol szintén teltház volt, és emberekkel, hát meddig beszéltünk, 2,5 órát, 2 órát helyi politikáról, hajdúságiról, Böszörményről, az országról, és hát ennél jobb visszajelzés, vagy ennél meghatóbb dolgot nem tudok a saját karrierembe semmire sem mutatni, és örülök, hogy itt lehetek minden fáradtsággal együtt.
Az nekem is egy meghatározó tapasztalat, hogy hogyan változott meg a politikáról való beszéd a hétköznapokban. Ott nagyon mások ezek a tapasztalatok, amiket 2023-ban és 2024-ben láthattunk, vagy 2025-ben. De amit én elmondanék, mint élményt, és ami talán így önmagában nevetségesnek tűnik, de talán Miskolcon voltunk, amikor be kellett olvasnunk egy helyreigazítást, amit Orbán Balázs küldött. Annak kapcsán, hogy ő hogyan érkezett a doktori védésére, és hogyan távozott onnan, ebben nem az igazat mondtuk, de az egy nagyon, nagyon izgalmas töréspont volt abban a szempontból, hogy Orbán Balázs jó sok éve, vagy jó régen nyilatkozott a Partizánnak utoljára. Az a műsorformátum, amiben nyilatkozott, az már nem is nincs is a Partizánon, tehát az megszűnt, és a kormánytagok is nagyon ritkán hajlandóak arra, hogy a vendégeink legyenek és válaszoljanak a kérdéseinkre, és nagyon érdekes volt látni, hogy ez volt az a pont, amit Orbán Balázs fontosnak tartott közölni a nézőinkkel, és ez tükrözte számomra azt, hogy hogyan van megtörve a nyilvánosság.
Olyannyira így van ez, hogy ugye most már azóta is minden alkalommal foglalkozunk Orbán Balázsral, ma is fogunk, és azt, hogy ő 1000 milliárd forintot átalakított közpénzből, hát egy ilyen, nem tudom, mivé, az sose kérte, hogy igazítsuk ki, csak az, hogy az autójával, a fekete, nem tudom, kis buszával nem parkolt az ELTE elé, hanem gyalog érkezett, nem tudom, a Rózsadombról oda, és...
De akkor térjünk rá Orbán Balázsról a mai témánkra.
Orbán Viktorra.
Igen, tulajdonképpen igen, mert nem csak a vétó kapcsán lesz most egy ilyen áttekintés, hanem azt lehet tudni, hogy Orbán Viktornak egy jó szokás a különböző manifestumokat írni, kiáltványokat, elmondani a világ és az ország nagy összefüggéseit, és 2020-ban ő megfogalmazta Magyarország 7 törvényét. Ezt most hallgassuk meg egy bejátszón, és utána beszéljünk róla.
Miként a természetnek és a csillagok járásának, úgy a megmaradásnak és a túlélésnek is törvényei vannak. És miután megértettük, fel kell véssük őket Magyarország tartó oszlopaira oly élesen, hogy többé egyetlen nemzedék se tudja levenni róla a szemét. Haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. Minden magyar gyermek újabb őrhely. Az igazság erő nélkül keveset ér. Csak az a miénk, amit meg tudunk védeni. Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Határa csak az országoknak van, a nemzetnek nincs. Egyetlen magyar sincs egyedül. Ez a 21. századi Magyarország nemzeti politikájának könnyekkel és vérrel kiizzadt 7 törvénye.
Az igazság nem függ attól, hogy mennyien hiszik el. Az igazság az, amit mondok, most is mondok, ezután is így lesz, eddig is így volt. Nem foglalkozom semmilyen üzleti és gazdasági ügyel, egyetlen dologra összpontosítok a munkámra.
És most is álljuk a sarat, és csak annyit mondunk, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz.
Hát mielőtt a konkrét törvényeken végigmennénk, egy ilyen metább kérdésem lenne, hogy ennek tulajdonképpen mi a funkciója, amikor ezeket a kiáltványait közzéteszi Orbán Viktor, ezek ilyen imaszerűek, amik összetartják a közösséget, milyen típusú választóknak fontos ez, amikor felsorolja Magyarország 7 törvényét, ki tud ezzel azonosulni, ki az, akinek többet ad a mindennapokban, mert számomra nem teljesen világos, hogy mire használja ezt a politika, illetve abban van-e különbség, hogy milyen időszakokban van az ilyeneknek hatása, vagy az ilyeneknek értelme, mert sokszor szoktad azt mondani, hogy bizonyos politikai eszközök, főleg a szimbolikus eszközök között több ilyen, az inkább akkor működik, hogyha gazdasági konjunktúra van. Szóval, hogy látod, tulajdonképpen mi a célja ezekkel Orbán Viktornak?
Hát az, hogy korszakot alkotni, hogy ő egy...
Csak a történelemkönyvek?
Is. Plusz ugye, hogy húzzon egy cezúrát. 2010-ben megnyerte Orbán Viktor a választást, ahogy mondom, a régi szabályok szerint 2/3, akkor ugye úgy hívta azt a felhatalmazást, hogy fülkeforradalom, ami azt jelentette az ő szemébe, hogy akkor most ő megkapta, ugye, amit mondott korábban, egyszer kell lenni, nagyot gyerni, és megkapta arra a felhatalmazást szerinte, hogy az egész országot úgy, ahogy van, fenekestül felforgassa. És akkor ott már régen volt, és már egy csomó nézők szerencsére nem emlékszik rá, de ott volt 2 dokumentum, a Nennyi, meg a NER-nek az ilyen alapdokumentumaiban arról szólt, hogy egy ilyen, hát mi ez, mondott valamit egy nagy szövegbe, amit elfogadhatott az országgyűléssel, még Schmidt Pál írta alá, meg ifjú Pevedűs Zsuzsanna, csak hogy legyen a leve is az örökkivalóságnak, és ezt ki kellett függeszteni egy ideig, minden közintézménybe, de addig, ameddig aztán jött a következő ilyen dokumentum, ami a nemzeti hitvallás nevét viseli, amit szintén ki kellett, és akkor itt na minden is voltak mindenféle ilyen dolgok, alaptörvény, meg alaptörvényasztala, meg mindenféle, de a lényeg ezekben az, hogy ő ilyenkor azt mondja, hogy mindig húzok egy vonalat, hogy hogy aki, ami eddig volt, az nagyon rossz, ott kommunisták voltak, meg a posztkommunisták, ami innentől kezdve van, ott meg a nagyon jó van, mert ott jövek ők. És időről időre ezeket a vonalakat ő meghúzza, hogy lezárja a saját korszakába is saját korszakokat. Aminek azért nagy része azért néha azért a komikus állapotban megy át, szóval az alaptörvény asztalánál, nem tudom, kádári dolog kevesebb volt, de ez ilyen szempontból az ő szempontjából mindegy. Abból viszont nem, hogy ilyenkor az egész tábort lehet ezekkel, vagy lehet, vagy talán lehet ezeket a dolgokkal egyesíteni. És amikor majd beszélünk erről a Magyarország 7 törvényéről, akkor ugye azt történik, hogy fontos azt mondani, hogy mikor történt ez. Ugye 2020-ban mondja el ezt a COVID lezárások egy ilyen fura állapotában, 2020. augusztus 20-án a Kossuth téren Tisztavatónál, ugye látni a bejátszón, hogy az emberek ott azért elég melegük volt, és itt nyílt meg a nemzeti, a trianoni emlékműve a Kossuth térnek, ami egy ilyen, ugye az összes trianon előtti települést tartalmazza, és ennek a beszédén mondta el ezt a 7 komoly dolgot, amennyire ez komoly. De ami a lényege, hogy ilyenkor ő mindig ilyen jogadó akar lenni, vagy aki egy ilyen szuverén, hogy ide hozzuk majd már eleve G-Fodor Gábor, mert még beszélünk még róla, és akkor azt mutathassa, hogy ő egy ilyen, hogy ő most így kinyilatkozik. Ez a célja, hogy meghatározza az ilyen politikai, szimbolikus beszédet, és arra, hogy egyáltalán ő képes arra, hogy az ellenzékkel szembe, akkor jelezzékkel szembe, bármifajta ilyen szimbolikus térbe így ilyeneket így mondjon.
Hát akkor menjünk is ezeken végig.
Menjünk.
Tehát az első, a haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. Hát ugye ez kicsit arról szól, mint a haza nem lehet ellenzékben, és arról, hogy hogyan lehet a nemzetet tulajdonképpen, vagy a nemzet fogalmát leszűkíteni, és hogy ezzel kapcsolatban egyébként hogyan küzdött az ellenzék nagyon sokáig, az egészen érdekes volt, mindaddig, ameddig úgy tűnt, hogy Magyar Péter erre komolyabb kísérleteket akar tenni, és tulajdonképpen visszavenni ezeket a nemzeti szimbólumokat. És ennek van is egy kis aktualitása egyébként, ugye megjelent a Tisza film, vagy a Tisza himnusz, imás film tulajdonképpen, ami, hát van ennek egy vicces része abból a szempontból, hogy én nem teljesen értem, hogy miért csinál valaki olyasmit, amiben Gyurcsány Ferenc mindenképpen jobb volt nála, tehát az igen-igen.
És nem a hazugságba.
Igen, nem tudom, hogy ki ismeri a közönségből az igen-igen, de jelentkezzen egyébként.
Nem elegem.
Abszolút nem elegem.
Vagy szerencsére nem elegem.
De, tehát mit gondolsz? Nem probléma az, hogy például ennek a himnusznak az esetében nagyon látszik, szinte patika mérlegen látszik, hogy milyen szavazókra lő, milyen üzeneteket akar átadni, tehát kicsit talán, mintha erőltetett lenne.
Figyelj, az igen-igen tényleg fantasztikus volt. Tényleg, egy a maga nemébe csodálatos alkotás, a Pünkösdi királyságnak a himnusza. Egyébként van egy nagyon érdekes verziója, amikor rá van mesapolva a összödi beszéd, azt talán egy fokkal jobb. Hogy válaszok a kérdésre. Szerintem ezek eszközök, hogy akkor beszéljünk róla, van egy ilyen szimbólumrendszere, amit össze tudnak rakni, hogy ez kinek szól, kinek nem szól. Én ezt most hagyom az esztétikai elemzést annak, aki ehhez ért, mondjuk neked, de hogy a politikai jelentés az, hogy megvan benne minden, ami kell egy ilyen videóba. Tehát, hogy van dobolás benne, magyar zászló, Jancsó Miklós lovakon, de nem a Jancsó Miklós, hanem lovak, kálvária, keresztek, tehát minden az, amitben vissza akarja nyilván a Tisza venni, a beszédet, vagy a szimbólumrendszert a Fidesztől, és most ennek az esztétikai értékét, az, hogy most akkor van-e vagy nincs-e valamilyen svéd metálzenekartól lekoppintva.
De ez nemzeti esztétika? Ez nem a fideszes esztétika?
Hát, hogy most ez hol van ennek az elválasztója, és hogy ez egy fontos dolog, és igen, tehát így sokkal inkább arra hajaz, mint az igen-igenre, csak szerintem ebben élünk. És azt hiszem, hogy a Tiszának az a feladata most, hogy neki az a feladata, hogy vissza akarja venni a szimbólumrendszert a Fidesztől, és vissza akarja ezt így erőszakkal így venni, akkor szerintem először ezt kell csinálnia, mert a többi az megvan. Tehát most akkor nem tudom, hogy mi lenne a baloldali esztétika, hogy nem tudom, Kunhalmi Ágnes és az ajtó, vagy nem tetsz, hogy már elnézést az ízetlen tréfáért, szóval az nincsen. Sajnos az eltűnt. Szóval lehet az, hogy igen, vagy nem tudom, Magyarország, de hogy az nincs. És ez viszont van. És amikor készültem erre a szabályokra, akkor az az érdekes, hogy ugye ez a haza nem lehet ellenzékbe, ez 2002. május 7-én mondta el a vereség után Orbán Viktor, egy nagy, ilyen nagy beszéde, több szempontból is szuper érdekes. Ez egyik szempontból az, hogy ugye itt hirdette meg a polgári köröket, másik szempontból az, hogy szerintem ez az ősbűn, amit elkövetett, szerintem mindannyiunkkal szembe. És amikor így belepróbálok így menni az Orbáni gondolkodásba, most politikai értelemben és nem pszichológiai értelemben, mert az meg kevésbé értek, akkor egy pánikreakció volt ez. Tehát elvesztette Orbán Viktor a választást, megverték, egy általa jó kormányzásnak gondolt ciklus után megverték a posztkommunisták az ő szemében, Megyesi Péter, meg nem tudom, Kovács László, meg akkor ugye tudtuk, akkor nem tudtuk, de volt Gyurcsány Ferenc is. Hát hogy lehet ilyen? Hát, hogy őt megverik, amikor ő mindent megtett, leszállámizta a kisgazdapártot, beintegrálta a MIÉP-et, leszállámizta az MDF-et, a GDP ment, és lényegében az unió kapujában voltunk, tele volt az ő szempontjukból a kassa, és ennek egy ilyen nagyon mélyről jövő bosszúja ez. És az az érdekes, hogy nagyon sok időn keresztül, legalább egy 5-7 évig a jobb oldalon próbáltak ezt a mondatot igazából így átértelmezni. Nem is úgy gondolta igazából, nem úgy, hanem igazából úgy, de hogy igazából nem úgy, és ugye ő nem egy kirekesztő valaki, és akkor én most felolvasom ezt. Meg lehet, pártjaink és képviselőink az országgyűlésben ellenzékben vannak, de mi, akik itt vagyunk a téren, nem lehetünk, és nem is leszünk ellenzékbe, mert a haza nem lehet ellenzékbe. Hát... aztán nagyon nem kell magyarázni szerintem, hogy most ha akarod, akkor aláhúzom, hogy hogyan van ez. Szóval és ez egy, szerintem egy borzasztó, ez egy ősbűn. És onnantól kezdve, amióta ez tart, mert azóta is tart, az a mondás, hogy aki a Fideszre szavaz, vagy a Fideszre egyetért, az a hazafi, aki meg bármifajta kritikát megfogalmaz a Fideszen kívül, az nyilvánvalóan hazáruló.
De most fog jönni március 15-e egyébként, ami... ezzel kapcsolatban is egy lehetőség és egy kísérletnek a lehetősége tulajdonképpen mindkét oldalon, hogy ezt visszaszerezze, vagy ezt megtartsa magának, és nyilvánvalóan Magyar Péter ezzel akar majd élni, de azért azt mégiscsak látjuk, hogy azért a március 15-i rendezvényeket az ország többségében a helyi vezetők szervezik, és ők azok, akik ilyenkor kommunikálnak a polgárokkal, szóval, hogy ez nem lehet egy nehézség, hogy tulajdonképpen helyben a fideszes polgármesterek fogják keretezni azt, hogy miről szól március 15-e, miről szól a nemzeti ünnep.
Igen, de az, hogyha belegondolsz az ünnepbe, akkor ugye most itt megint, ugye nagyon régóta először Budapesten mond beszédet Orbán Viktor, és hogyha kicsit megkapargatjuk a 48-as ünnepeket, és vagy a szabadsághasztatás forradalmat, akkor ugye hát a forradalmat leverő erők, hát azok ugye oroszok voltak. Akkor forradtak el először minket, és így ilyen átvonultak Magyarországon 49-ben. Kicsit nehéz úgy beszélni. Lehet ezt mondani, hogy labancok meg minden, de hát a labancok, na. Ez az egyik. A másik az az, hogy ennek a visszavétele ez egy baromi nehéz feladat. Nem is tudom, hogy milyen, ugye annyira mélyen ment ez belénk, és ugye az egész kokárdázással kezdődött el egyébként ott is 2002-ben, hogy kitalálta valaki egyébként azt politikai szempontból rövid távú érdekeket nézve, teljesen igaz, hogy aki fideszes, az vegyen kokárdát, és aki nem, az meg nem. Ez a rövid távú politikai ártás. Nem ártás, ez volt egy gondolkodás. Rövid távon jó lesz, hát be ott van a dízé, milyen jó szimbólum. A hosszú táv le van szarva. És szerintem ez egy iszonyú bűn. Mert akik ezt elmondták, és tudták, akik ezt elmondták, akkor tudták, hogy mivel fog ez járni. És azóta, egy pár évet leszámítva, a következő bukásig, ugye 2006, onnantól kezdve, hogy olyan országban élünk, és ugye ez még jobban így van most, minden aktualitásával együtt, hogy bárki, aki ellenzi azt, hogy ebben az országban dolgok merre mennek, azonnal hazárulóvá válik. És ezt, ennek a tudatával élni, mondjuk nekünk, ez nem egy mindennapi dolog. hogy bármit, én úgy érzem magamat ebben az országban nagyon sokszor, én nem, hogy sokszor kapom, hogy hazáruló vagyok, olyan emberektől, akiknek, hogy mondjam, fú, tehát elképesztő, de hogy ez belement a legmélyünkbe is, és onnan kell ezt valahogy felszabadítani, és onnan kell ezt valahogy átalakítani, és ami az ő játékuk, ez a mi is ők, sokszor beszéltünk róla, ami, hát hogy mondjam, megvan a politikai történeti magva, elég szomorú időszakban az emberiség történetében, amikor ennek a kijátszása volt, ezt most elképesztő szintre fogják felemelni. Tehát látszik abban, hogy, és beszéltünk itt a vétóban, hogy amit most meghirdetett új politika Orbán Viktor, abban az őket lényegében el kell pusztítani. És ez, hogy valaki azt mondja, hogy haza csak addig van, amíg valaki szeresse, ez egy olyan szintű képmutatás, mert itt, akik itt élünk, mind a 10 millióan, nem beszélve a nem itt élőkről az Unióban, vagy nem épp, akik a trianoni határok mögött vannak, azt mondani valakire, hogy te nem vagy magyar, mert más gondolsz a nem tudom, Orbán Viktorról, meg a Szijjártó Péterről, az a legnagyobb bűn, amit Orbán Viktor elkövetett, és ennek a reparálása szerintem több, nem is tudom, mennyi ideig fog tartani.
Akkor menjünk át a második törvényre. A
másik vidám törvényre.
Minden magyar gyermek újabb őrhely. Azért, hogyha a nyelvezetét egy kicsit emésztjük magunkban, akkor egy ilyen a gyermekvédelmet nagyon fontosnak tartó kormány szájából.
Nagyon fontosnak tartó.
Egy kicsit ilyen tárgyasító nyelvhasználatnak tűnik, de igazából az is nagyon érdekes, hogy a nagycsaládosokról most megint próbál gondoskodni a kormány. Kicsit korlátozott az ezzel kapcsolatos elképzelése, alapvetően adókedvezményekben gondolkodnak, és az egy kérdés, hogy az, hogy a közszolgáltatásoknak egyébként milyen az állapota, ami a gyermekesek szempontjából elég fontos, akár az oktatás, akár az egészségügy tekintetében, ez persze fordíthatja kormány kritikába az embereket, de nagyon hosszú idő ennek a visszaépítése. Tehát, hogyha valaki most azt mondja, hogy ő ezt arra jelentkezik be 2026-ban, hogy ezt megváltoztatja, akkor ameddig ezeket visszaépíti, az rengeteg idő, és azok, akik most gyerekek, azok valószínűleg már nem élvezhetik azt, hogy lesz egyszer jobb minőségi oktatás, vagy jobb minőségi egészségügy, hanem majd esetleg az ő gyerekeik.
Persze. Szóval, hogy ez a... És akkor most visszatérlek G. Fodor Gáborra, ugye van a híres, szerelmes könyve, az Orbán szabálynak hívják, amit ennek a műsornak a műsornak készülésére másodszor is végig szenvedtem, és már elnézést, tényleg szenvedés volt másodszor olvasni. És ugye ott az van, 2020-ban írta, ugye az van ott, hogy a nagybetűvel nemzeti ügy feketén kiemelve, hogy a demográfia Magyarországon megváltozzon. Hogy ez a legfontosabb dolog, ez Orbán fő célja, ez a nemzeti kormánynak az alapvető stratégiája, és hogy ebben, hát mi nem vagyunk annyira jók, de majd egyre jobbak leszünk. 2020-ban írta. 2021-ben, ugye akkor már nem írhatta, 93.039 gyerek született Magyarországon. 2024-ben 77.500, valaha volt egyik legalacsonyabb szám, mint őrhely. És akkor nem beszéljünk arról, hogy Kaletta Gáborok meg Kónya Endrék országában ezek a szavak mit jelentenek. És ez az őrhely kifejezés, meg az egész tárgyasítása, és ez a fajta ilyen, ugye az őrhely, az sokféleképpen lehet értelmezni, de akkor értelmezem akkor a való mondásában, ami egy katonai mondás. És ugye melyik országokban hogy volt ez, amikor minél többet kell szülni a nőknek, hogy akkor majd mehetnek katonáknak. Ugye erről szólt egyébként a 20-as évek Olaszországa, és kicsit erről szól Magyarország most is. És a mostani reakció, amit most csinál a kormány, ugye az átalakítása a közbeszédnek, rájöttek arra, ugye talán Schulz Nóra mondta először, hogy az a választás a nőkről fog szólni 26-ba. És az elmúlt két hét ilyen történései, ami nem kevés, az ezt egy dolgot leszámítva, azt az SZIA kérdést leszámítva, egyébként egy pánik reakciója Orbán Viktornak azzal, hogy esetleg vége lehet. Mert hogy nem volt még ilyen, hogy egymással belsengő pártok lettek volna, ami az egyik vezet a Fidesz előtt. És az SZIA-nak a bemondása az egy nagyon gyors válasz valamire, aminek egyébként a gazdasági fedezete nincsen meg, De menni kell előre, ugye minden nap egy újabb generáció, vagy egy újabb, újabb csoportot von be az SZIA-ba.
És nem válthat ki visszatetszést, hogy gyakorlatilag azok fognak akkor csak személyi jövedelemadót fizetni, akiknek nincs gyerekük, tehát a közterviselés szempontjából azért ez megkritizálható.
De akkor te hazáruló vagy. Nekem három gyerekem van, szóval én már ott... Én beleállok ebbe. Na, dehogy nem. Meg mennyire hiszik ezt el az emberek, az a kérdés. A 2022-ben, ugye azért nyert Orbán Viktor többek között, az előre megy nem hátra kampányban, egyrészt mert volt Márki-Zay Péter és az ő csodálatos kampánya, de nem a kampánystábja, hanem a kampánya, és a második az, hogy 1800-2000 milliárd forintot osztott szét mindenki között. Akkor az egy komoly összeg volt, és ez, de most az emberek elhiszik ezt, hogy olyan jó minden? Szóval elhiszik azt, hogy januárban azt mondja az Orbán is meg a Nagy Márton, hogy már az infláció már lényegében meghalt, ott van a földön, már csak bele kell egyet rúgni, és aztán elkotródik, és aztán bemész a boltba, és ugye nem ez a hangulat vár rád. Tehát az, hogy most ez az osztogatás elindult most, tehát egy évvel, több mint egy évvel a választás előtt, az azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van, és nagyon gyorsan kell valamit bepörgetni, hogy visszavegyék a közbeszédet.
De egyébként több elemző most azt mondja, hogy egy-két hete úgy érzékelik, hogy visszavette Orbán Viktor a napirendet, és hogy Magyar Péter lohol utána.
Szerintem az, hogy az ő dolgairól beszélgetünk, az valóban visszavette a napirendet. Hogy mennyire hiszünk neki, azt szerintem egy másik kérdés. És ugye itt... Azért közben zajlanak itt események, most ugye nincs nálunk a telefonunk, hogy most éppen hogy áll a béke, nem béke kérdéskör, de amikor a magyar emberek megnézték a Zelenszkij, Trump, hát nem is tudom, hogy milyen kifejezést mondjak, de talán a kőbányai resti előtti, mármint hogy nem a Zelenszkij volt, aki a resti, tehát ő csak úgy beesett a restibe, hangolt valamit, akkor én azt gondolom, hogy olyan fajta pánikroham kapott el mindenkit, függetlenül attól, hogy Fidesz-e szavazó, vagy nem Fidesz-e szavazó, ami már nagyon régen volt Magyarországon. És erre ugye nincsen válasz a Orbán Viktor, csak az, hogy jaj, majd jön a Trump, majd rendet csinál, nem tudom, de ez nem egy válasz. És egy Fideszes szavazó is nem úgy nézi a Trumpot, hogy hú, ez milyen megúszható ember, hú, de szeretném, hogy ő legyen az országomnak a vezetője, hanem te jó Isten, ez kicsoda. És attól még, hogy utálja, sajnos így van, és az egy nagyon-nagyon hosszú idegtartó és borzasztó dolog, hogy a magyar népnek egy nagy része tényleg utálja az ukránokat, oroszokat is, az ukránokat is, és erre politikát csinálni, annak mi a hosszú távú hatása, ez borzasztó. De attól még, hogy utálja az ukránokat, és hogy na végre valaki megmondta a Zelenszkijnek, vagy ahogy a Bohár Dániel hívja, zselének. Bocsánat, ez nem vicces. Tehát amikor valaki így beszél egy emberről, az viccesnek tűnik, de igazából egy legborzasztóbb időket visszahozó ilyen bélyegzés, hogy egy más mellettünk lévő ország, aki három éve van háborúba vezetője, legyen akármilyen zselének hívja a Bohár Dániel, aki még életében nem látott szerintem szóval nem látott sok mindent. És most visszatérve erre, ettől még a magyar emberek szoronganak, pártástól függetlenül, és az, hogy most akkor 26-ban, januárban SZIA mentesek lesznek a két gyermekes anyák, és az egyébként egy jó hír számukra, de ettől még a szorongásokat nem oldja meg. És azt se oldja meg, hogy az, amit egyébként mindenki lát, hogy milyen a hazai inflációs adat, ami egyébként valójában a közbeszédnek a lényege, amiről ugye nem beszélünk, ugye már meghalt, vagy nem tudom, láttad-e, amikor Nagy Márton éppen kiszámolja egy videóba, hogy a nem tudom milyen tejföl hatása, mi az inflációra, és így hú, na igen, szóval ez a közbeszéd. És valóban, igen, Orbán Viktor többet szerepel, valóban tematizálja a közvéleményt elképesztő dolgokkal, amikor majd fogunk beszélni biztosan, de ettől még az alapprobléma, hogy a magyar gazdaság nem működik, hogy az emberek nem gondolják azt, hogy jó elmennek a dolgok, az, hogy az ember szembesül az inflációval a boltba, hiába mondja azt, hogy a béke majd elhozza, ezt nem oldja meg ezt a kérdést.
De akkor ehhez kapcsolódik igazából elég szorosan a harmadik törvény. Az igazság erő nélkül keveset ér. És szerintem azért az egyik legérdekesebb a hét közül, mert ez egy elég komoly dilemmát állít azokkal szemben, akik ki akarják hívni Orbán Viktor rendszerét, ugyanis ez azt mondja, hogy a politikai realizmus a moralitás előtt áll, tehát teljesen mindegy, hogy mit akar egy politikus, vagy mit gondol egy politikus, hogyha nincs hozzá meg az ereje, akkor gondolhat akármilyen szépeket a valóságról, az még nem változik meg, hogy mi egyébként hogyan élünk, és az szerintem ebben a dilemma, vagy az ebben a kihívás, hogy ugye aki kritikus az Orbán rendszerrel szemben, az azt is szokta gondolni, hogy pont ez az erőpolitika, amiből elege van, pont abból van elege, hogy mindig az számít, hogy ki az erősebb, és az nem számít, hogy az nem számít, amit a kevesek mondanak, és igazából úgy látszik, hogy az új ellenzék, vagy a Tisza megtanulta ezt a leckét, hogy az igazság erő nélkül keveset ér, de nem lesz ebből az a probléma, hogy azt az érzetet fogják kelteni, hogy ők is ugyanazt az erőpolitikát fogják csinálni, mint amit Orbán Viktor csinál.
Ja. Szerintem ez részben erről szól, de részben az egész Fidesznek ez a története. Az a története, hogy egyébként a Kádár rendszer kihasználó, vagy a szociális mobilitásban előrejutó vidéki értelmiségiek összegyűlnek a Bivószak kollégiumba, ott vannak a hazajogatás csúcsán, ott vannak 10-20-30-an, megalakítják a Fideszt, és azt gondolják, hogy amit ők gondolnak, az az igazság. De nincs hozzá megfelelő erejük, mert a szocialistáknál vannak a pénz, meg a liberálisoknál van a média, és mindenki ellenük van megállás nélkül folyamatosan. Ez egy paranoid gondolkodása egyébként az egész Fidesz vezetésnek, tisztelt kivételnek, már akkor. És ugye ennek különböző stációi vannak, hogy voltak. De volt 93, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy oké, eddig ilyen úri emberek voltunk, most akkor bevegyünk a bizniszbe, lepacsizzuk a székházat az MDF-fel, eladjuk, és aztán szétszórjuk a családnak. Azért, mert az igazság erő nélkül kevés, az erő az, hogy legyen pénzünk, és ha van pénzünk, akkor majd tudunk majd előre menni. És az volt ilyenkor a saját ilyen hogy mondjam, feloldás, hogy a szocialistáknak tele van pénzük. Ellopták a fél országot, van a kis vagyon, nekünk is meg kell csinálni, ezért most átugrunk most egy ilyen morális gátat, hogy egyébként ellenzékben vagyunk, de az MDF-fel összeszerkezünk titkosan, mindegy, ez 93. És onnantól kezdve az erő, az azt jelenti, hogy mennyi pénzed van. Mert a pénzzel tudsz mindent megvenni. A pénz a lényeg. Mi egyrészt azért, hogy neked legyen egyre több, de ennek voltak ilyen rövid időszakai, hogy mondjam, ilyen szerényebb időszakai. Szóval a 98-2002 közötti Orbán kormányban, ugye ott voltak ilyen tokai csaták, amikor Orbán Viktor meg nem volt ott egy KFT alakuló ülés, amikor igazából ott volt, de hogy azok ilyen kis pénzekbe mentek. Hát neked meg nekem sok, de nekik ambaszabból sem, nem volt nagy dolog. Volt egy ilyen, hogy mondjam, ilyen polgári, most a szónak most az eredet értelmében, ilyen polgári önmegtartozott tartalma, na az. Tehát egy ilyen védelem, hogy akkor mégsem fogunk mindent mi nyerni. És amikor 2002-ben, amit mondtam, elveszették a választást, és azt mondja Orbán, hogy úristen, engem a Megyesi Péter, ez volt Kárpátok bondja, vert meg engem, aki nem tudja mondani egy normális mondatot se, ő vert meg engem, aki a legfiatalabb miniszterelnök az országnak, aki tényleg egy földre szállt zseni, hát micsoda dolog ez, és attól kezdve mindenfajta ilyen skrupulus lehull, ugye egyrészt van ez a nem lehet ellenzékbe, kettő pedig akkor kell minden szinten, és ennek van egy felpörgése még ellenzékbe, amikor ugye az egész médiabirodalmakat is megszervezik, ugye a Simicska Lajos, ugye, és a közös MSZP és Fideszes közös bizniszek, amikor 2006-ban megszerzik szinte a félországot, mert nyernek majd a minden önkormányzati helyen, akkor ezt be lett egy hálózatba szervezve, ugye ebből lett a Századvég, ebből lett a Heti Válasz, ebből lett a Hír TV, de ez mind ugye erőforrás, ilyen teremtés, vagy ilyen megszerzés, mint egy mókus így maga alá, és akkor ennek volt a teljes őrülete, vagy nem őrülete, hanem mindenféle fék nélkülisége, ez 2010 óta zajlik. És amikor azon gondolkodunk, hogy szóval hogy hol a határa ennek, hogy ugye egyesek szerint, de hát ezek biztos nagyon rossz indulatúak, az egyik leggazdagabb ember már Európában Orbán Viktor, vagy a családja. Mert ugye úgy néz ki, hogy neki nincsen semmije, de hogy mindenki körülötte viszont milliárdos, meg 100 milliárdos, meg 1000 milliárdos, meg billiárdos, ugye a Mészáros Lőrinc, jól mondom, vagy billiómos, mindegy, valami a kettő között. Nem vagyok jó matekból, de hogy...
Orbán Viktor pedig elég költekezőnek tűnik a megtakarításra.
De most utazt el Indiába, kész, nulla. Na most, hogy meddig, hogy hol a határ? Hogy, érted, amikor neked már van egy, nem tudom, mindened, 60 pusztád, nem tudom micsodád, meg gyerekeid jaktokkal, izével, repülővel, magárepülővel jelennek, mi a következő? Tehát mi a következő szint? És nincs ilyen. És akkor ezt, amíg ezt én felfogtam, tehát tényleg ez sok-sok éven meg, hogy ez miért van, hogy egyrészt ebben méri egyedül a sikert, hogy mekkora a vagyon, mekkora az erő, kettő pedig az, hogy ha ő valamiről lemondana, akkor valaki másnak lenne az, és akkor a másnak lehetne lehetősége valami alternatívát csinálni. És ha ránézel az egész Magyarországra, akkor lényegében az Orbán rendszer 15 év alatt mindent megszerzett magának. Nagyon kevés, kivételtől eltekintve. És még így is azt próbálja mondani, hogy ő egy megállás nélkül üldözetésben van, őt állandóan támadják, hát ő a kisebbségnek a képviselője, ez az egyik, ugye ez a kifelelévője. A másik, ami az én kedvencem, szintén ugye a GFG-től van, hogy Orbántól a plebejus miniszterelnök. De komolyan. És az igazság, hogy ezt az imidzset szerintem most már egyre nehezebb fenntartani, de most, amikor van ez az új politika, akkor nézzétek meg, aki nézi, hogy visszatért újra vidékre. Megyek, falusi gyerek vagyok, megyek a izébe, henteshez, beszélgetek izébe.
Nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy ő nem az elitből jön.
Ő nem az elitből jön, csak a gyerekei. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon tudatos stratégia, hogy visszahozni őt ebbe a plebejus állapotba. Na, és akkor most itt jön a kérdés. Elhiszik-e most neki, hogy ő egy plebejus miniszterelnök? Tehát el tudja azt játszani, hogy az övéi is azért... Na, azért biztos, hogy plebejus vagy miniszterelnök úr, tehát ezért nem úgy nézel ki, mint egy plebejus, meg úgy nem úgy néz ki a költed lévő világ, meg a 60 plusz, tudom, hogy nem te laksz, hanem az apukád, de azért az, mondjuk kevés plebejus lakik egy ilyen kastélyba. És szerintem ez az image, vagy ez az image eleme szerintem nagyon sokat romlott, többek között ebben a családi ügyek miatt. És a Dinasztia című film, ugye most nem tudom, most már 3,5 millió megtekintés fölött jár, amiben igazából olyan sok újdonság valójában nincs. Talán az, hogy a Széchenyi leszármazott, aki nem leszármazott, mindegy, ő elmegy, és ott elmegy ebbe a szuper elképesztő ízléstelen klubba. De egyébként sok újdonság nincsen. De azt mutatja, hogy a család, ami körülötte van, azért elég jól él. És pont most volt talán egy hete, vagy egy héten belül, amikor a 444-en megjelent az, hogy egyik nem a fényben lévő Orbán lány haza repül, egy magánrepülő, talán a Maldív-szigetekről az ország, a mi Elon Muskunkkal, és nagyon jó barátommal beszéltem arról, hogy te arra, hogy de miért nem szállnak le Bécsben? Hogy miért nem szállnak le Debrecenben? Miért pont a Ferihegyi reptéren kell leszállni a 26 milliárdos plebejus magárepülővel? Hogy miért nem? És akkor erre, szóval az a válasz, hogy mert hogy megtettik, és mert hogy nekik ez jár. Mert miért kéne Bécsben, most hazajövök 2 órán keresztül izővel, autóval, most már nem áll. De hogy, és ez az image szerintem nagyon sok kopott. És amikor ő beszél most ezekről a dolgokról, hogy akkor most ő újra vissza akar találni, egyébként jól érzékelve, hogy hol vesztített szavazót, az egy nagyon más 15 év után előadni, hogy ő az üldözött plebejus, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt.
És üzleti ügyekben nem.
Arról nem, az a semmi.
Jó, hát arról... akkor negyedik törvény. Csak az a miénk, amit meg tudunk védeni. Őszintén szólva, én szeretném megosztani egy nem értésemet.
Na,
segíts ebben. Van egy tulajdonképpen évtizedes biztonság-szabadság dilemma Magyarországon is, meg máshol is. Ebben a Fidesz nagyon régóta lerakta a garast, és én most úgy látom, hogy Magyar Péter is ebbe az irányba próbálkozik, de bár a világ tele van veszélyekkel nyilvánvalóan, de azért emellett egyébként szép is, meg felfedezni való is, meg izgalmas, érdekes és változékony, és van egy mély meggyőződés általában, amikor politikai elemzőket hallgatok azzal kapcsolatban, hogy a negatív kampány, a félelemre építő kampány az, ami hatásos, és hogy ezért kell ezt tematizálni és újra-újra elővenni, de ez biztosan így van, ugye van egy 1988-as chilei példa is, amiről egy film is készült, a No című film, tehát hogy miért megfelebbezhetetlen ez az igazság. Mit gondolsz erről?
Mert a félelem az mélyebb érzés, mint a felfedezésnyi vágyás. Azért. És ezt nagyon jól tudja Orbán Viktor. Pontosan tudja. Amikor átvették a hatalmat 2010-ben, akkor az országunk, és azért ez igaz, hogy ne menjünk azért emellett el, azért sok szempontból romokban volt. Ugye akkor voltak a cigánygyilkosságoknak a lezárása, vagy a talán a megállítása, a magyar állam lényegében széthullott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon vezetés alatt, hiába mondják, hogy nem, de. És mondom még egyszer, tehát nem ruletten nyerte ott a kétharmadot. És az első lépése az volt, hogy Pintér Sándort megbízta újra, hogy ő legyen a belügyminiszter, és rakja rendet Sándor két hét alatt. És hát ebben azért, hogy mondjam, tehát ha valamiben, akkor ebben van pozitív dolog. Tehát, hogy tényleg most, hogy ez milyen rend, meg hány törvényt, meg nemzetközi egyezményt sértenek meg, különböző rendcsinálás, az egy más kérdés, de az embereknek a biztonsági érzete szerintem bizonyos szempontból, tehát nem biztonságban, minden szempontból jobb, mint korábban volt. De ugye ez egy
ez dolog. Biztos, hogy van, ezt nem csak ők közvetítik, és nem, nagyon átment ennek a kommunikációja?
Hát akkor így van. Hogyha mindenki elhiszi, akkor úgy van. Tehát ugye ezt mondta az Orbán, nem, hogyha sokat mondja.
Végül is igen, a hét törvényben benne.
És ugye én azért kicsit, tehát hogy ez a megvédés kérdéskör. Szóval, hogy a magyar hadsereg, vagy a magyar honvédség hiába mond róla bárki bármit, képtelen lenne fél percig megvédeni Magyarországot bármifajta külső támadástól. Tehát lehet, hogyha mondjuk Szlovéniában, ők is elég erősek, megtámadnak, akkor lehet, hogy azt kibekkelnénk egy kicsit Pécsig, meghúznánk a határ, de különben nem. És nem véletlenül léptünk bele annó konszenzuálisan a NATO-ba, mert azt gondolták akkor az okosok, jogosan, és most okosok, jogosan, hogy kicsit közel van hozzánk ez a ukrán-szovjet-orosz határ, és magunk nem tudjuk megvédeni. Hiába volt 100 000 fő fölött a magyar honvédség 89-ben, hát az milyen honvédség volt. És ennek az eljátszása, meg abba való, és akkor visszatérve az előző kérdésedbe, abban, hogy azt látják az emberek, hogy Magyarország kimarad valami fajta védelmi, vagy új szövetségi rendszerből. Szóval ugye az a reakciója Szijjártó Péternek, hogy elkezd röhögni azon, hogy micsoda lúzerek ott összeálltak ott Londonba beszélgetni, bezzegén a Lavrovval, hogy elbeszélgetek a béke érdemrendem mellett. Ezek nem jó reakciók. Ez nem ad nyugalmat, pont amit mondtál ebben a szorongásban. Csak egy ilyen, ez is egy ilyen pánik mód. De hogy mondjak valamit arról, hogy ez a védelem, ez hogyan megy, hogy ugye annak szurkoltunk, most tunk, azt így talán nem így mindenki, hogy a Trump nyerjen, mert az milyen jó lesz akkor Magyarországnak, hogy itt van ez, hogy majd beleírjuk, hogy akkor plusz vagy mínusz. Egyelőre nekünk miért olyan jó, hogy a Donald Trump az elnöke Amerikának? Szóval mit profitáltunk belőle? Egy dolgot profitáltunk belőle, hogy van egy új kormánybiztos, aki majd elrepül, és akkor majd jól megdádázza az itt idejövőket, tehát kb. Ez egy, meg reménykedünk abban, hogy majd akkor majd velünk majd kivételt tesz majd Donald Trump, és majd kirajzol minket a vám háborúból.
Meg Rogán Antal és a szankciós
listát. Hát ő még azért vár, ahogy látom, de ott soros ember van egyébként, akit, tehát lehet, hogy itt a búvópatakként bement Trumpnak a kabinettjébe, de az más soros. Szóval egyelőre ebből sok jó dolog nem szűrt ki, de egy dolog azon igen, hogy az látszik, hogy magunkra maradtunk Magyarország. És ennek szerintem a szorongás része, hát engem is, hogy mondjam, én is szorongok tőle, és nem csak én, hanem én a Covid óta nem láttam ilyen pánikot az emberek, vagy ilyen szorongás, ez van. És hogy mondjak még valamit erre, ez a megvédem, nem védem meg, mind védem meg. Ezen is ott gondolkodtam tényleg sokat, hogy miért jó az egész külpolitika Orbán Viktornak. Ugye van nyilván egy olyan része, hogy fú, de én vagyok itt a 10 milliós alcsútról jöttem, és most már én beszélgetek, hogy komolyan ez létezik, most ez nem kicsinyem le, ez valóban létezik. Tehát kisfaluból jöttem, nagy emberekkel beszélgetek, van egy nagy befolyásom, és egy olyan országnak vagyok a vezetője, akik egyébként nem kéne ott lennie az asztalnál, de mégis ott vagyok. És ugye ennek van biztos egy ilyen narcisztikus felhajtó ereje, ami szerint fontos a politikában, hogy az ember így gondolja, hogy milyen jó neki. De ha kicsit megkaparom ezt lejjebb, akkor van egy politikai része, hogy tudja mutatni az ővének, hogy lehet, hogy a tej drága, meg lehet, hogy rossz, még a János kórházban is sincsen szappan, na de hát, ami vezetőnk ott van, és tárgyal a többiekkel. Ez a másodlagos része. De a harmadik, és megint ugye jöttünk el, hogy szerintem ez is biznisz. És akkor tudjuk megvédeni, amink van, ugye ebbe a plebejus világba, amikor ez így körbe van valamilyen szinten így bástyázva. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden igazából. Ebbe tudja magát megérteni szerintem legjobban Donald Trump-al, mert se Donald Trumpnak, se Orbánnak nulla érdeklődése van az ideológiával kapcsolatban. hogy most woke vagy nem woke, gender, migration, war, ezt mind a ketten igazából teljes mértékben elengedték, és nem is érdekli őket. Egy dolog van, hogy ebbe a bizniszbe, te vagy az erős, az erősebb, legyen jó sok pénzünk. És muszáj akkor kitérnem egy pillanatra a megvédés, nem megvédés kérdéskörére, hogy ugye ez az egész ideológiai háború, amit ők vívnak politikai okokból, annak nagy része azért van, mert azt gondolják, hogy állandóan ostromlott várban vannak. Szerintem ezt gondolják valójában is, belül is, meg ezt játsszák is. Mi magyarok, hát szegény mi, 1100 éve mindig bántanak minket, hol ez, hol az, honnan az, de mi mindig kitartunk, és ezt játssza el Orbán Viktor a sajátjainak, hogy jönnek a birodalmi lépegetők von der Leyennel, meg az Alex-el, de ő nem tudom, Han Solo-ként, vagy Luke Skywalker-ként, inkább, lehet, hogy inkább az, védi itt a hazát, és ott a Csubakkaként a Szijjártó ott van mögötte, és közben ennek van egy másik vetülete, ami a befolyásszerzés kérdéskör. És az arról szól, hogy a mi pénzünkből, közpénzből, és ez a különbség szerintem Amerika meg Magyarország között, hogy Amerikában van a Heritage Foundation, ami egy ilyen, ott egy nagy, óriási, több százmillió dollárban működő think tank, ami ontja magából az jobbnál jobb anyagokat, hogy hogyan lehet Amerikából egy ilyen félfasiszta országot csinálni, és mennek is, csinálják is, szóval, hogy mennek rajta, de ott ezt gazdag emberek összedobták és finanszírozzák, akinek éppen az a passziója, hogy szeretne sok ilyen félfasiszta dolgot csinálni, adjál pénzt, adok, jó, itt van, tessék. Nálunk nem ez van. Nem az van, hogy összeülnek a NER milliárdosok, hogy akkor tessék, itt van Szilaci, ad egy 10 milliárdot, a, nem tudom, a Garancsi még egy tízest, akkor az Orbán Győző még egy tízest, és akkor van 30 milliárd font, és akkor ebből az Orbán Barács nyom bőle egy think tanket, a fészkes fenét. Hanem a mi pénzünkből csinálják ezt. És hogy nincsen 15 éve egy olyan nemzeti tőkés osztály, aki tényleg el tudna egy ilyen MCC-t tartani. Tehát nekünk kell a mi pénzünkből átadni nekik több százmilliárd forintot, mert annyiba került, úgy indult el, hogy kapott egy több százmilliárd forintnyi részvénycsomagot az MCC, meg egy csomó ingatlant, és akkor tessék, csináld akkor az ideológiát. Hát úgy könnyű. Úgy könnyű. És mondom, ez a különbség, hiszen amikor valaki mondjuk Amerikában gondolkodik arról, hogy ezek az emberek mit csodák, egyrészt nem valahol nagyon nevetségesek, de ez egy másik kérdés, de az, hogy ők a mi pénzünkből csinálják, és ez is egy kérdés, hogy vajon egy kormány, tudom, ez egy álnaív kérdés, tényleg az, de a mi pénzünkből csinált ideológia az hogyan működik? Tehát az milyen lépés az, hogy tehát az hol van az megír, vagy aki a közpénzből ideológiát csinál, ami kizárólagosan Orbán Viktornak jó, mert amiket most csinálnak, nem jó Magyarország számára. Tehát a Trump-al való, majd lehet, hogy majd lehet jó lesz, de most nem jó. Tehát közpénz megy arra el, hogy olyan dolgot csináljanak, ami kizárólagosan Orbán Viktornak jó.
Nyilván erre azt mondják, hogy ez egy hosszú távfutás.
Igen, mikor a hazáruló, aki ezt megkérdőjelezi. De bocsánat, milyen hosszú távfutás? Tehát ő az elnök. Tehát hogy azért ez közben meg ez egy történés. Na mindegy.
Hát nem biztos, hogy erre választ fogunk találni, de akkor 5. törvény, minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Nekem ez a kedvencem a 7 közül. Szerintem ez kifejez egyfajta hűséget, lojalitást, azt, hogy nem szabad feladni, és hogyha, hát attól függ, hogy mi a téperejtet, hogyha minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük, kik azok a mi, ha az országról van szó, ha mindenkiről van szó, aki itt él, akkor ez szerintem egy nagyon fontos mondás. De hogyha nem az országról van szó, hanem szűkítettebb csoportokról, akkor nem biztos, hogy jó, de biztos az is, hogy a lustasággal szemben helyezi el magát ez a törvény, és igazából ez egy ilyen, nem tudom, politikai motivációs tanácsadás tulajdonképpen. És, de hogy képez ez egy ellentmondást, és azért is, mert ugye ez tulajdonképpen egy ilyen futball hasonlat, és Rényi Pál Dániel írt egy könyvet, a Győzelmi kényszert, amiben Orbán Viktor a foci és politika különböző összefüggéseit vizsgálta, és ebből is kiderül, hogy Orbán Viktor egyébként nem klubhű, tehát hogy szurkolt ő már sok mindenkinek, és pont az, ami ezt a hűségnek a fontosságát, ami megfogalmaz ez a törvény, azt ő maga hágja át ebben a klub hűtlenségében.
Ketté választom. Hogy milyen a klub hűsége, az arra azt tudja mondani, hogy hát persze, a Vidi is, a Loki is, a Fradi és az Újpest is magyar. Hát mindig a magyarokkal van, most szerintem. De jó. A másik. ha nagyon filozófikusan nézünk el rá, akkor istenfélő ember ilyet nem mond. Mert ugye ez azt jelenti, hogy ő felül tudja írni a szabályokat, amiket természeti törvények, vagy az emberi törvények, vagy bármi ránk ad. Tehát magyarul itt nincsen egy fölöttes én. Ez azért érdekes, hogy mindig azt mondja, hogy Isten mindig fölöttünk, és az ő a plebejusságot egy nagy adag református gőggel megfűszerezi, ezt mondja, de mondom,
aki... De te pedig azt szoktad mondani, hogy nem baj az inkonzisztencia.
Hát nem baj, ha nem beszélünk róla, akkor meg úgyis mindegy, de ugye erről senki nem beszél, hogy ilyet nem igazán. De istenfélő ember ilyet nem nagyon mond. A másik, hogyha ezt elfelejtjük az istenfélőséget, a másik az, hogy ugye itt, hogyha ő a bíró is, akkor ez igaz. Mert akkor az egy olyan mérkőzés, amiben ő maga bírálja, hogy mikor van vége a meccsnek. És ennek az egésznek a hangot egyébként egy borz, tehát értem, mit mondasz, hogy van egy ilyen lelkesítő, jó van, menjél, fussál, de valójában ez, hogyha belegondolsz nagyon mélyen, az azt jelenti, hogy nem létezik vereség számára. Nem létezik. Nem tudom elfogadni. Nem tudom elfogadni, hogy veszítsek. És ugye beszéltünk 2002-ről, amikor ez megtörtént, szerintem ez ott indult el, hogy nincsen vereség. És akkor ilyenkor mindig az jut eszembe ezekről a kérdésekről, hogy ugye azért, ha elmondjuk egy kulisszatitkot, azért nincsen a 2026-os választási, esetleges választási győzelemről még vétóadás, nem azért, mert nem hiszünk benne, hanem azért, mert nem tudjuk elképzelni. De nem azt, hogy a Tisza megveri a Fideszt, azt el tudom képzelni, hanem az átadása, hogyan lesz akkor a hatalomnak. Hogy Orbán Viktor bejön, hát jó, vesztettem, tessék, itt az Audi kulcs, itt szia, Péter, menjél, mi meg akkor elmegyünk a 60 pusztára, nem tudom, nézni a foci meccset, vagy a finn hoki meccset. Szóval
ez... Komoly veszélyt látod annak, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem esetén nem biztos, hogy olyan lesz az átadás átvétel.
Nem látom ezt. Tehát még ugyanebből a törvényből nem látom. Hogy nem tudom elképzelni, hogy olyan szinten vannak benne, ugye az elmúlt 4 törvényben erről, olyan szinten vannak benne, olyan szinten vannak all-in-ben, meg mindennel, hogy hogyan fog ez megtenni, ezt nem tudom. És hogy én ezt a pánikot látom egyébként rajtuk megállás nélkül, és hagyjálok meg egy pillanatra, mert van itt egy ami muszáj elmondanom. Szóval, hogy régóta követem Lázár János munkásságát, de tényleg régóta. Még Hódmezővásárhelyi polgármestertől kezdve figyelem, és láttam azt, hogy milyen az ő karrierje, hogy hogyan tudott nullából, lehet lemenni nullába, aztán visszajönni, nulla, visszajönni, és láttam azt, hogy ő nagyon tudatosan arra azt építi, hogy ő egy ilyen reformkori gróf, aki bőrcsizmában van, de fölött már tweedzakóba, és egy ilyen, nem tudom, lovas poltri előtt, nem tudom, Petőfit olvas, vagy...
Ez is stílus király.
Vagy korai filozófusokat, vagy Platont, és közben hümmög, és nem tudom, megiszik mellé egy pohár bort. És ezt iszonyú sokáig építette ezt az imidzset. De tényleg. És akkor erre, és ez a pánik, kirak egy olyan videót, ha már itt a Tisza himnuszról beszélsz, amit valaki egy ilyen AI-jal meghekkelt, és egy ilyen, hát hogy ez viccese, azt nem tudom, de szerintem borzasztó, mert lényegében egy magát komoly embernek gondoló, vagy mutató ember olyan mélyre süllyedt a szennybe, hogy nem is akarok igazából belőle idézni, de azért fogok. Szóval az egy vicces dolog, hogy a Zelenszky segélyben van valaki, és ezt egyik legfontosabb miniszter a saját oldalán csinálja, és hogy az egy vicces dolog, hogy az ukrán zászlókat átírja ilyen szivárványos zászlókra, és az vicces dolog, hogy nem tudom, a Zelenszkyt befotoshopolja bizonyos szereplők felé, hát én nem tudom, hogy ezt a viccet kiérti, de én egy dolgot tudok, hogy valahogy pontosan ugyanígy képzelem el, hogyha Goebbelsnek vagy Stalinnak lett volna AI-ja, ugyanilyen videókat csinált volna. Pontosan ugyanilyeneket. Olyan mértékű mély szenny az, ami szerintem bizonyosabból példanélküli. Tudom, hogy vannak ilyen videók, de az, hogy a Lázár János osztja meg, szerintem az egy nagyon-nagyon nagy szintlépés. És a nagymamámat, aki szegény már nagyon régen meghalt, Isten nyugosztalja, egy nagyon jobboldali asszony volt, nem nagyon szerette szocialistákat, az biztos. De ő mondta azt, hogy bármilyen ruhát vesznek fel, próbálják magukat kicsipni, meg kölnézni, meg igazából ugyanazok maradnak. Ha érted, mire gondolok.
6. törvény. Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs.
Na.
Nagyon fontos a Fidesz politikájában a határon túli magyarok helyzete, és mégis azt érzem, hogy ez a kapcsolat nem lett mellérendelő, hanem továbbra is inkább alárendelő. Ez a kapcsolat inkább a szavak szintjén, a szimbólumok szintjén van, és nem igazán élő, nem szerves, és azt is látom, hogy igazából az erőfeszítés is inkább csak ennek a témának a szimbolikus felmutatására van a kormányzat részéről. Szerintem az egy kihívás, hogy hogy lesz élőbb ez a kapcsolat azokkal a polgártársainkkal, akik a határon túli területeken élnek, de te hogy látod ezt? Van ebben még cselekednivaló?
Én azt látom, hogy ugye ebben is van egy diszkrepancia. Szóval egyrészt az, hogy nagyon-nagyon sok magyar honfitársunk költözött külföldre, azért most már legalább a második nagyobb város, magyar város London, egyes számítások szerint 500 000, valaki szerint 1 millió, és nem fogunk versenyezni, magyar él külföldön, magyarországi magyar, tehát nem a trianoni békediktatum utáni magyarról beszélek, ez egyik. A másik, hogy ők miért vannak használva, most akkor a kettős állampolgárságos kérdés, hogy kicsit azért idézzünk el, mert ez ugye elég aktuális téma. Szóval ugye volt a kettős állampolgárságról szóló népszavazás, ami egy ilyen Fidesz számára, és szerintem mindannyiunk számára egy ilyen ősbűn volt, hogy ott mibe állt bele az akkori kormányzó párt, hogyan riogatott, nem tudom, 20x millió románnal, és a Fidesznek az egyik ilyen visszatérő motivó, hogy ezt ők majd rendbe rakják. És az egyik első lépés az volt, hogy egyébként a akkori ellenzéki szocialisták szavazataival együtt megszavazták a kettős állampolgárságot. Ami szerintem egy gesztus volt, egy komoly gesztus a Trianon utáni Magyarországban ragadt magyarokra. Hogy őket mire használja, az a két listászavazat, ami ilyenkor belőlük jön. És a magyar ellenzék Magyar Péter előtt teljesen le is mondott erre a dologról, jó, de nem is kellett kampányolni, ez úgyis a Fidesz nyeri meg. Szerintem ez egyáltalán nem biztos. A másik, ami egy új dolog, amit én nem nagyon hallottam, csak az utóbbi egy-két hónapban, vagy inkább talán évben, hogy minek nekünk, tehát hogy aki avval vádolja az országot, hogy jönnek majd a vendégmunkások majd a Fülöp-szigetekről, egyébként jönnek, meg Bangladesből, egyébként onnan is jönnek, nekünk nem kellenek ők, nekünk vannak tartalékaink a határon túli magyarok között, ami ugye 180 fokos fordulat a magyarországi anyaországnak a politikájába. Mert akkor ugye az volt a politika, hogy ott kell maradni, meg fogunk nektek mindent adni, és segítünk nektek. És ennek a segítségnek azért az a része, hogy kiépült az a klientúra, amivel lényegében minden magyar pártot pénzzel megvett Orbán Viktor, akik ilyen kvázi, ilyen hűbéri láncban vannak. Szóval, hogy ez egy nem teljesen konzisztens politika, és akkor egy picit akar a mostani dologra. Ugyanez, mint a 2002, ugyanezek a mondások, ahogyan beszélt arról, hogy a haza nem ment ellenzékbe, nagyon hasonló ez az állampolgársági törvény, ami most egy alaptörvény módosítás. Ugye a maga az alaptörvény módosítás ugye arról szól, ugye szokásos játék, hogy van a gánit-szilárdságú alaptörvény, amit 15-ször módosít a Fidesz, annyira gánit-szilárdságú, amely egyébként iszonyúan büszkék voltak az elején, ez a húsvéti alkotmány, Spitpál kétszer írta alá, nem tudom, emlékeztek arra, hogy egyszer aláírta, mint parlament, és aztán aláírta, mint köztársasági elnök is, és ez csodálatos. Ez kész van, a magyar jogrendszernek a színek van anyja, tehát ez a csodálatos, volt a kommunisták alkotmánya, de most ez a csodálatos. Na és azt történt most, hogy pánik van, és lépni kell. És ilyenkor az egyik ilyen terv, hogy akkor na, alkotmányozzunk jól, a Lipsiket jól ízéljük, hergeljük föl, csináljunk valami dolgot, jó, oké, jó. Ja, plusz szükség van még a Mi Hazánk szavazóira is, mert ez mi is, hogy van egy tartalék, oda is mondjunk valamit, jó, oké. És akkor az volt a mondás, hogy akkor újra kell alaptörvényt változtatni, amit mondtál, mert kezdted azért, hogy mire legyen meg a sorrend, hogy a férfi sorrendben férfi, nő, ugye ennyire nőpárt ez a kormány, de igen, ez legyen meg, mondjuk ki, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, mert enélkül lényegében meghalna az országunk, illetve építsük be az alkotmányba akkor, hogy lehessen betiltani a Pride-ot, és akkor jöttek a meglepetések, és mindig ez a játék, mindig 15 éve ez a játék, hogy mondják, hogy nagyot, és aztán közben alul a valódi cél akkor megteremtődik.
De miért pánikreakció, hogy a 15 éve ez a játék?
Mert milyen március van, miért kell most nekünk itt alkotmányozni? Most jutott eszébe, hogy most tényleg, na most kell a készpénzt beírni. Na most, ha most nem írjuk be, akkor vége. Akkor mindenki kriptós lesz. Tehát, hogy ezt most bele kell írni. De nem ez a lényeg, hanem ugye két fontos szabály. Az egyik az az, amit a veszélyhelyzetes kérdés, ugye így elmegyünk mellette, hogy lassan 10 éve valamilyen módon élünk rendkívüli jogrendben. Volt először a migrációs, aztán volt a Covid miatt, aztán most van a mellettünk lévő háború miatt, amiben az van, hogy lényegében rendeti kormányzás van, egyik estről a másikra az egész ország összes törvényét meg lehet változtatni, kizárólagosan, nem tudom, kreativitás és politikai akarat kérdése. Most ennek a rendszere fog megváltozni, hogy akkor lehet-e vagy nem lehet, mi kell hozzá, kétharmad kell hozzá, nem kell, készülünk-e a kétharmad nélkül most Orbán szempontjából a világra új, így szeret kormányozni, de ez fontos kérdés, de ugye 10 éve ebben élünk, tehát ebben a nagy meglepetés nincs. Ami viszont érdekesebb, ez a kettős állampolgárság kérdésköre. Ugye úgy indult, hogy Kocsis Máté a nemzet nagy jogásza, egyébként fölém, egyetemen együtt jártunk, ő fölém járt, akkor is egy élmény volt. Kirakja a Facebookján, még egyszer, ő egy jogász csávó, és nem is, szerintem nem, tehát minden, amit csinál, azt tudja, hogy miért csinálja, tehát nem azért csinálja, tehát ezt minden lépését tudja. És az első változatban kirakja azt, hogy aki kettős állampolgár, ha a közrendre veszélyes, akkor meg lehet fosztani az alkotmányos jogától, hogy ő állampolgár. Ami egy, most nagyon régen végeztem az egyetemen, és nem is akarok jogászkodni, egy nonsens. Az egész magyar államiságunk arra épül, hogy ezt így fogjuk és ragaszkodunk hozzá a sok-sok viharral szembe. Az egész 20. századi története Magyarországon arról szólt, hogy 5 éven belül két csoportot fosztottak meg jogi eszközökkel a állampolgárságuktól. Ugye először a zsidókat fosztották meg, hogy ti már nem vagytok igazából emberek, utána a háború után pedig a német, Magyarországi Németséget. Ugye ez a sztori. És utána pedig ugye valaki nem volt, tehát kulák volt, vagy nem oda való elem, akkor meg őt vegzálták. De 46 óta, amikor voltak ezek a minisztertanácsi rendeletek arról, hogy hogyan lehet a magyarokat a németektől megszabadítani, nem volt nagyon erre példa. És mi a rövidtávú cél? Az a rövidtávú cél, hogy akkor ez a kormánybiztos elrepül majd Washingtonba, ott jól megbeszél az ottani kormánybiztos, hogy na, akkor a Joe, a Jack, a Mary, meg az Ági, meg a nem tudom, Claudia miket csináltak, és akkor őket vegzálni, erről szóljon minden magyar nemzet címoldal, itt vannak a CIA emberei, fú, dobáljuk meg őket, ne beszéljünk az inflációról, ne beszéljünk a megélhetésről, hanem arról, hogy itt vannak ezek a gonosz dolgok.
És
az üzleti kérdésekről beszéljünk, meg ne beszéljünk arról, hogy hogyan kerülök egy 26 milliárdos repülőgépen egy luxus szigetre, erről ne beszéljünk, hanem ezeket az embereket pécézzük, üssük, verjük, és fosszuk meg őket, vagy függesszük fel, ami magában is egy jogi nonsens, az ő állampolgárságukat. Rövid távú célért olyan elképesztő normaszegést követnek el, aminek szintén iszonyú beállítatlan a következménye. És ugye meg hozzá vagyunk szokva ezekhez, és ugye mindig ugye van egy ilyen beszélgetésünk, mert volt róla adásunk, és nem is olyan rossz, hogy mi a gumicsont, mi a nem a gumicsont. És persze ez összes ilyet fel lehet fogni, hogy persze, gumicsont azért van, hogy minket, mondjuk engem hergeljenek, erről beszéljek, és nem tudom, mit csináljak. Ugyanez a Pride kérdése, hogy ezt lehet így nézni. De
nem biztos, hogy jó ellenszer rámutatni a gumicsontra, hogy gumicsont.
Nem. Inkább, bocsánat, egyetlen ellenszer van leváltani őket. Szóval ez az a baj, hogy most már én azt mondom, hogy erre már nincs, tehát, hogy ha valakik, tehát hogy képesek arra, hogy tényleg a legrövid távú politikai célokért hozzányúljanak az állampolgársághoz, aminél fontosabb dolog is. Ja, és a Gulyás Gergely kiáll, ja, nem a Márki-Zajt fölre gondoltam, mert ugye ez volt a mai kormányaimpont, ja, ő majd maradhat, meg nem. Szóval ez micsoda? Tehát hogyan ez? És van még egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt honnan tudják, hogy kinek mi a második állampolgársága? Ugye ez egy érdekes kérdés, mert ez egy eléggé személyes adat. Kettő pedig régen volt, 2012-ben, amikor is az akkor egész nagy Jobbik főszervezetője talán, a Gyöngyösi Márton felállt, és elmondta azt, hogy na most ő szeretné tudni, hogy ki a kettős állampolgár a parlamentbe.
De ez a képviselőkre van.
Értitek, hogy miért a másik állampolgársága című kikacsintása. És akkor az történt, hogy talán a hídgyülekezete által megszervezve lett egy nagy demonstráció Kossuth téren, ahol felszólalt még maga Rogán Antal is, hogy ezt, hogy ő, na, itt ezt nem tűri, itt vége, a fasizmusnak befellegzett ebbe az országban.
Ez volt az utolsó, amikor közös ügyben állt ki kormányos ellenzéki pártok is.
Bocsánat, az ő szempontjukból teljes mértékben joggal. Tehát ami ott történt ott, az egy ugyanilyen norma szegés volt. Pontosan ugyanezt csinálják, mint amit Gyöngyösi Márton, egyébként az ő politikai karrierje ott véget is ért egyébként, pedig szerintem az csak, hogy neki odát így adva, hogy na, Márton, mondd el, ez jó lesz. Tehát, hogy de ezt csinálják, ugyanezt csinálják, semmi különbséggel, mert mi, tehát, hogy
hát tényleg annyi lehetne különbséggel, igen, hogy Gyöngyösi Márton a képviselőkről beszélt, és ez az új törvénymódosítás nem csak a képviselőkről szól.
Igen, ugye most a mostani verzióban ugye már Kocsis Máté biztos átaludta, vagy aludt rá egyet, ugye cizelláltabb, mint volt, tehát most már talán az uniós állampolgárságot ez a dolog nem érinti, de akkor is tök mindegy. Tehát hogyan lehetne ez állampolgárságot felfüggeszteni? És ugye ez a kérdés, hogyan nézzünk ilyenkor az emberekre? Ugye az volt a mondás, hogy mi rendbe rakjuk a szocialisták hibáját, kiterjesztjük a kettős állampolgárságot a körülöttünk lévő országban lévő magyarságra joggal. És utána a másik kezünkkel, amikor a politikai érdekünk azt diktálja, akkor átmegyünk a legrosszabb történelmi időket idéző cselekedetbe.
Hát akkor menjünk az utolsó törvényre.
Menjünk.
A hetes számú törvény. Egyetlen magyar sincs egyedül.
Hát nekem ez a kedvencem.
Hát
persze, hogy nincs.
Azért sokan egyedül vannak ebben az országban, azt hiszem, és talán beszéljünk egy olyan csoportról, akikről nagyon keveset szoktunk beszélni, és a pártversenyben, a politikai diskurzusban sokszor őket, az ő emlegetésüket egyfajta eszközként használják. Beszélünk a nyugdíjasokról. Ugye sokan egyedül élnek, érzelmi és anyagi értelemben is el vannak magányosodva, és nem csak, tehát hogy politikai oldalakon átívelően van egy elég negatív kampány a nyugdíjasokkal szemben, sokan úgymond rossz véleménnyel vannak arról a nyugdíjas képről, amit a média sugároz, és ami egy nagyon káros kép, és erre jön rá az a típusú hozzáállása a kormánynak, ami szintén be akar mutatni egy imást, és ami azt mondja, hogy ő törődik a nyugdíjasokkal, és támogatja őket anyagi értelemben is, és mégis azt látjuk, hogy a nyugdíjasoknak a 24%-a a szegénységi küszöb alatt él. Szóval szerintem, hogyha valaki politikusként, vagy a politikát figyelő emberként elgondolkodik azon, hogy hogyan lehetne az ő helyzetüket valahogy javítani, az egy nagyon komoly kihívás bárkinek ma Magyarországon.
Persze. Szóval, hogy arról szól az, hogy ez egy óriási hazugság. Tehát, viszont nincs egyedül, olyan mennyiségű hapitásunk van a létmióm alatt, hogy csak na. A relatív szegénységnek a nagysága soha nem látott szintet nőtt. Egyébként az elmúlt 3-4 évben. Az infláció miatt nagy részben, meg abban, hogy tényleg sakkozni kell, hogy az ember mire költsön. És az, hogy a nyugdíjasokra, ugye ez a kérdés, hogy ugye, amit mondtam, hogy megtaláltál, vagy beazonosított, hogy hol kell erősíteni, hogy az egyik ilyen csoport ugye a nyugdíjasok kérdésköre, akiket mindig minden kormányzat ilyen nagyon furán néz, vagy tekint. Korábban, ugye, amikor még nagy párt volt, a szocialista párt, akkor ők voltak a fő pilléreik, most a Fidesznek ez a pillére. De hogyha nincs egyedül, ugye én ezt kicsit mondjam, tágabban értelmezem, de valaki elmegy bármilyen magyar kórházba, akkor azért megismeri, mi az, amikor egyedül van. Vagy amikor az a fajta szétesése a társadalomnak, hogy van egy olyan rész, ami jól működik, ami a magánegészségügy, a magánoktatás, egy párhuzamos valóság. A legszebb neoliberális álom, mint amit Dél-Amerikában álmodtak, hogy akinek van pénze, az igazából mindent megkaphat Magyarországon. Tehát szerintem időkérdés, hogy mikor lesz majd magánmentőség, az még nincsen, de majd biztos lesz. De minden megvan. Akinek meg nincsen pénze, annak meg azért, hogy mondjam, látni kell, hogy milyen helyzetbe tud kerülni. És ugye amikor ez a nyugdíjas kampány elindult, talán is beszéltünk a vétóba, akkor Orbán Viktor elment egy olyan tipikus nyugdíjashoz, mint amennyire ő plebejus, egy hölgyhöz, aki egy kastélyban lakik, vagy egy kúriába, ahol valahogy arról beszélt az Orbán Viktor, hogy hogyan kell ezt az ács munkát megcsinálni ott, ami ott van, mert ugye ő ez is ért, és akkor ő, a hölgy, meg az úr mondta, hogy igen, ő sikerült cserélni, és akkor ebbe vezette be a támogatási programot. De ettől még a valóság, hogyha ezt így elvesszük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon 2,5-3 millió embert tekintenek szegénységbe lévőnek. És nem azt hiszem, hogy a szegénység, hogy nem tud venni magának alapvető élelmiszert, mert az nem szegénység, az már annál egy mélyebb dolog, hanem az, hogy nem tud egy hirtelen jött kiadást megugrani, ami ugye van ez a 100 000 forintos ilyen álomhatár, hogy akkor nagyon sok hobbitásunknak mondom, sok-sok millió embernek ez nehézségre okoz, vagy nem tud elmenni rendesen pihenni, nem az, hogy magárepülővel, hanem a Balaton partjára egy hétre. Ezek a kérdések, és ezek mind rosszabbak és rosszabbak lettek az elmúlt évben.
Az nem csak a kormány felelőssége, hanem talán a média és mindannyiunk felelőssége is, hogy hogyan beszélünk a nyugdíjasokról, hogy beszélünk-e hozzájuk, foglalkozunk-e azokkal a témákkal, amik őket érintik, és ebbe...
Én látom, hogy ebben szerintem a Tisza ezbe azon is adta, hogy oda kell beszélni. Szóval, hogy a másik ilyen csoporttól ez a választás eldől, az nyilvánvalóan a nyugdíjas hobbitársainak a kérdés, hogy ők mennyire látják azt, hogy amit itt kapnak, vagy amiben vannak, az olyan jó-e nekik is itt a leszármazottaiknak. Nagyon nehezen fordulnak, nagyon nehezen változnak. Sok-sok idő volt egyébként a Fidesznek, ami megnyerte ezt a csoportot magának. Ez nagy részben pénzzel volt, de ez mondjam egy legitim kérdéskör. És azt látszik, hogy ahol be akarnak avatkozni, az egyrészt ebben a relatív szegénységben élő rétegnél, ahol a Fidesz erős volt mostanában, a középosztánál, ahol óriásit kopott, de ugye ez egész SZJA kérdéskör az erről szól, illetve a nyugdíjasoknál, akikhez próbál szólni.
Hát úgy látom, hogy végigmentünk ezen a 7 törvényen, és elég változó, hogy mi az, ami a valóságot tükrözi, mi az, amiben sikerült eredményeket elérni az ígéretekhez képest, de mondtad, hogy az adás végére még készülnél valamivel.
Igen, készültem avval, hogy a 2012-es Orbán Viktor próbálom meg idézni fejből. Ennek az volt a lényege, hogy mindig van Magyarországon pár százezer ember, aki rájön arra, hogy amiben él, az nem jó, és annál többet érdemel, és tenni kell azért, hogy változzon a helyzet, és el kell jönni ennek a formának, hogy az ember változni, változtatni tud. És én azt gondolom, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogyha az ember ránéz a 7 vas törvényére Orbán Viktornak, amit egyébként egy csepeli iskolába egy hétre fel is festettek, aztán gyorsan le is szedtek. Igen. Szóval, hogyha ezeket végelemezzük, akkor az látszik, hogy mindegyik hazugság, vagy ha hazugság nem is, akkor mindegyik egy ilyen álomvilág, és a valóságunk, a mai magyar állapotnak egyetlen egy törvény se felel meg, és az Orbán kormány saját maga által elhatározott cselekedetei se viszték előre igazából az országot az elmúlt, mondjuk 3 éve biztosan nem.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést. És nektek is köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten is lesz vétó, már a stúdióból, remélem találkozunk, és hogyha tetszett az adás, akkor kövessétek a Partizánt, és kérlek, hogy idén is támogassátok személyi jövedelemadótok 1%-ával a csatornát. Sziasztok!